Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Az amerikaiak keményebben és tovább dolgoznak, az európaiak ezzel szemben kevesebb munkát vállalnak és többet nyaralnak. Egyebek mellett erre a megállapításra jutott Alberto Alessina és Francesco Giavazzi 2006-os Európa jövője, reform vagy bukás című könyve. A szerzőpáros csaknem 20 éve azt írta, ha Európa meg akarja állítani hanyatlását, sokat kell tanulnia Amerikától, a munkamorál tekintetében is, és az amerikai szabadpiaci modellhez közelebb álló megoldásokat kellene alkalmaznia. Az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány érdekes vállalkozásba fogott. Megnézték, még ma is igazak-e a könyv munkaerőpiacra vonatkozó megállapításai. Az elemzés egyik szerzője, Erdélyi Dóra szenior elemző, a Geotrendek vendége. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Köszöntöm a kedves hallgatókat.
Kezdjük ott először, hogy mit érdemes tudni erről a kötetről és a szerzőpárosról.
Tehát ez a kötet 2006-ban jelent meg angol nyelven, majd a Demos kiadónál jelent meg később magyar nyelven, a már említett Reform vagy bukás címmel. Itt leginkább a szerzőpáros az ezredfordulóról 2000-ből származó adatokkal és példákkal éltek, és provokatív módon próbáltak arra rámutatni, hogyha Európa nem tesz komoly lépéseket, akkor elkerülhetetlen a gazdasági és politikai hanyatlása a kontinensnek, a kontinentális Európának. Ez persze nem jelenti azt, hogy például Olaszország, Németország vagy Franciaország elszegényednének. Az életszínvonaluk az megmarad, de nagyrészt jelentéktelenné válhatnak a világ színpadán, ahogy a szerzők vallják. Az akkor megírt könyvük 14 fejezetet ölelt fel, itt pedig komplex képet szerettek volna nyújtani Európa nehézségeiről, kihívásairól, az előtte álló gondokról. Ezek között volt az euró kérdésköre, az egyetemek és a technológiai fejlesztéseknek a neuralgikus fontos pontjai, a versenypolitika, a piaci liberalizáció, de különös figyelmet szenteltek a szerzők a munkaerőpiacnak és annak kérdéseinek, az amerikai és az európai munkaerőpiacok összehasonlításának. Az egyik fejezetben arra mutatnak rá, hogy igen jelentős különbségek vannak a ledolgozott munkaórák számában, illetve a munka hatékonyságában is USA és Európa között.
Ja, ahogy említi is, ezt a megállapítást adatokkal is alátámasztják, hát akkori 2000-es évek körüli adatokkal. Igaz ez, csak nem 20 évvel később is mi európaiak kevesebbet dolgozunk, tehát kisarkítva lustábbak vagyunk, mint az amerikaiak?
Általánosságban az megállapítható, hogy az amerikaiak a nagyobb jólétért, magasabb fogyasztási színvonalért hajlandóbbak szabadidejük kisebb-nagyobb részét feláldozni, többet dolgozni. Még Európában azért fontos a munka mellett a kellő mennyiségű szabadidő is, többet vagyunk rá hajlandóak szánni, miközben a jó életszínvonalat is igyekszünk fenntartani. Emögött persze kulturális, mentalitásbeli különbségek is szerepet játszanak. A szerzőpáros szerint az amerikaiak ugye keményebben dolgoznak, jobban hajlandóak elviselni a piacgazdaságnak a hullámvölgyeit, míg az európaiak jobban értékelik a jóléti államot. De hogy a konkrét számokról is ejtsünk néhány szót, az 1970-es évek elejéig a nagyobb európai gazdaságok, amiket majd említünk is az adás során, Franciaország, Németország, Olaszország és az Egyesült Királyságban 2000-2200 óra között dolgozott egy munkavállaló egy év leforgása alatt, tehát 1970-es évek elején. Ezzel szemben az Egyesült Államokban egy kicsivel kevesebbet, 1960 óra körül mozgott ez az évi munkamennyiség egy munkavállalóra levetítve.
De akkor még mi európaiak dolgoztunk többet.
Igen, még mi európaiak dolgoztunk egy kicsivel többet. Ez azonban 1970-es évek óta megfordult, és csökkent ez a ledolgozott óra mennyiség, főleg Európa gazdaságaiban. 2017-es adatok alapján az USA-ban egy munkavállaló évi 1757 órát dolgozik, még Németországban csak 1353 órát, Franciaországban 1514 órát, Angliában pedig 1670 órát.
Indokolhatja az a magasabb munkaóra számot az Egyesült Államokban, hogy a szabadságolás teljesen más? Hát ott nem is nagyon van fizetett szabadság.
A szerzőpáros több szempontból is vizsgálta a ledolgozott munkamennyiség különbségeit, annak okait és hátterét, és több tényezőt is megvizsgált e tekintetben, hogy mi okozhatja ezt az eltérést. Az eltérő munkaórák mögötti egyik tényező ugye a szabadságon töltött napok száma, és összességében, akik Európában dolgoznak, azt találtuk mi is, hogy hosszabb szabadságot vesznek ki, és gyakrabban mennek el betegszabadságra, vagy hosszabb ideig maradnak szülési szabadságon. Tehát ez a megállapítás, a szerzőpáros megállapítása a legfrissebb adatok alapján is helytállónak bizonyult. A szabadságok tekintetében az Egyesült Államok az egyetlen olyan fejlett ország, ahol nincs törvényileg előírt fizetett szabadság, az a munkáltatónak a belátására van bízva, hogy mennyi szabadságot ad ki a munkavállalójának.
De ha ki is adja a szabadságot, akkor nincsen keresete a dolgozónak, akkor ha jól értem.
Törvényileg előírva nincs fizetett szabadság, a munkáltató belátására van bízva, hogy amikor fizetett szabadságra küldi, vagy fizetett szabadságot enged meg a dolgozójának, ott milyen bérben állapodnak meg. Viszont ezzel szemben Európában van törvényileg előírt évi minimum szabadnap szám, ami Németországban, Olaszországban, Egyesült Királyságban évi 20 napot tesz ki, Franciaországban pedig 25 napot, tehát minimum ennyi fizetett szabadságot kell adniuk ezekben az országokban a munkavállalóknak.
És hát betegszabadság sincs, szülési szabadság sincs az Egyesült Államokban. Korábban erről itt beszélgettünk már a Geotrendek adásában.
Pontosan, a szülési szabadságok időtartamáról ugye világviszonylatban, mely korábbi adásban beszéltünk, csak összefoglalva, hogy összességében Németországban 14 hét a szülési, és plusz ezt követően 44 hét a szülői, vagy gyermekgondozási szabadság, ami az édesanyáknak jár alanyi jogon és fizetett szabadság. Olaszországban ez rendre 21,7, tehát 152 nap szülési szabadság, 26 hét szülői fizetett gyermekgondozási szabadság. Az Egyesült Királyság képez egy átmenetet az Európai Szociális Jóléti Állam, illetve a piaci alapokon nyugvó USA között, mert az Egyesült Királyságban csak 39 hét szülési szabadság jár az édesanyáknak, és azt követően nincs további gyermekgondozási szabadság. Az USA-ban pedig ezt az egész szülési szabadságot magánfeladatnak tekintik, nem jár érte államilag biztosított szabadság. Tehát összességében a szülés követően hosszabb fizetett munkahelyvédelemmel biztosított szabadságot kapnak az édesanyák Európában, míg az USA-ban ez nem jár. És hasonló helyzet a betegszabadság tekintetében is. Az USA-ban nem fizetik a betegszabadságot, és ez meg is látszik a betegszabadsággal eltöltött napok számában is. A WHO tett közzé ezzel kapcsolatos 2021-es számokat. Németországban egy munkavállaló 2021-ben 20 napot töltött távol a munkától. Egyesült Királyságban csak 6,4 napot töltöttek átlagosan a munkavállalók betegszabadságon, míg az USA-ban csak 6 napon jelentettek beteget a dolgozók.
És az Egyesült Államokban az ünnepnapokat sem kötelesek kiadni szabadnapként a munkavállalóknak, ha én ezt jól tudom. Tehát a piros betűs ünnep sem biztos, hogy szabadnap.
Igen, igen. Az állami munkaszüneti, úgymond tényleg piros betűs ünnepek tekintetében az USA-ban 10 ilyen ünnepnap van, de ellentétben Európa országaival, a magánszektorban a munkáltatóknak ezeket a napokat nem kötelességük kiadni a munkavállalóknak, kivéve Rhode Islanden vagy Massachusetts államban. Ellentétben ezzel az Egyesült Királyságban 8 munkaszünettel egybekötött nemzeti ünnepet tartanak. Németországban 9 ilyen nap van, Franciaországban 11, amikor a munkaszüneti napot is hirdetnek az adott gazdaságban.
Itt a munkaórák számának elemzésekor a két szerző, vagy akár önök az elemzésükben figyelembe vették a fekete munkát, vagy a másodállásokat, mert nyilván azért ez megint csak árnyalja ezt a képet.
Alessina és Javadzi a 2006-os tanulmányában is foglalkozott a fekete munka kérdésével. Azzal kapcsolatban, hogy hát akkor az emberek mit csinálnak, amikor nem dolgoznak hivatalosan? Ezt a kérdést tették fel. válaszok alapján ugye lehet, hogy pihennek, lehet, hogy otthoni munkát végeznek, vagy éppen a fekete gazdaságban dolgoznak, és onnan szereznek jövedelmet. Kifejtik a tanulmányukban a szerzők, hogy több európai országban, így különösen Olaszországban elterjedt a fekete munka, és a fekete gazdaság vagy árnyékgazdaság. Ezzel kapcsolatban mi is megnéztük a legfrissebb rendelkezésre álló nemzetközi adatokat. Az IMF 2018-as tanulmányában kutatta ezt a témát. Az egyes országokban a gazdaság GDP arányában mérte meg, hogy mekkora részét teszi ki a fekete gazdaság, az úgynevezett árnyék gazdaság. Az USA-ban az IMF számításai szerint a GDP 8,3%-át tette csak ki a fekete gazdaság. Európában viszont magasabb értékeket mértek. Az Egyesült Királyságban 11%-ot, a Németországban 12%-ot, azonban Olaszországban már jóval magasabb, 25% volt ez a fekete gazdaság aránya a GDP-hez mérve, átlagosan 1991 és 2015 között. Vagyis igaz az, hogy a nem bejelentett munka Olaszországban magas arányt tesz ki, és a gazdaság negyedét adja, illetve más európai országokban is magasabb ez az érték, mint az Amerikai Egyesült Államokban.
Tehát akkor ez azért valamennyire ezeket a számokat árnyalja.
Igen, tehát amennyiben a fekete gazdaságban végzett munka is mérhető lenne. Az amerikai és az európai gazdaságok közti munkavégzési eltérések, munkaórában mért eltérések mérséklődnének akár jelentősen is.
Önök a friss adatokban vizsgálták, hogy néhány országban azért már lehetőség van a 4 napos munkahétre. Azt nem tudom, hogy mennyire tömeges mértékben alkalmazzák, például mondjuk Izlandon, de azt tudom, hogy ott lehetőség van erre. Nyilván azért az adatokat ez is befolyásolhatja, mert hát ott kevesebb óraszám alatt ugyanannyi munkamennyiséget végeznek el, vagy kevesebb nap alatt ugyanannyi munkamennyiséget végeznek el.
Igen, mert zajlanak erre vonatkozó kísérletek több országban. Kísérleti projekteket végeznek akár vállalati szinten, akár országszinten a 4 napos munkahét bevezetése kapcsán. Ezt a narratívát pedig a koronavírus járvány indította el. Az elképzelés úgymond egyszerű, ami mögötte áll. Munkavállalók heti 4 napot dolgoznak, miközben ugyanannyi fizetést kapnak, és ugyanannyi munkaterhelést kell elvégezniük. Tehát a munkamennyisége nem csökken, csak azt 4 napban sűrítik be. Több az önálló munkavégzés, és kevesebb az értekezlet meeting. Belgium volt az első európai ország, amely törvénybe iktatta a 4 napos hetet. Tehát ott sem dolgoznak kevesebbet, csak ugyanazt a munkamennyiséget 4 nap alatt végzik el. Ez a kísérleti projekthez csatlakozott már Portugália, az Egyesült Királyság. Ott is vannak már ilyen kísérletek, de említhetjük Spanyolországot, Írországot, de akár azt is megemlíthetjük, hogy japán vállalatok is kísérleteznek már a rövidebb munkahét gondolatával.
Tehát azért ez is nyilván befolyásolja a hivatalos adatokat. És hát ott van az adózás is, az is más a tengeren túlon, más az európai országokban, és ez is hathat arra, hogy a munkavállalók mennyit dolgoznak, mennyit akarnak dolgozni. Mert hogyha egy magasabb adókulcsba tartoznának, akkor lehet, hogy egy kicsit visszafogják a munkát.
Pontosan ez is mérhető hatás, és egyik oka lehet, hogy kevesebbet dolgoznak Európában. Itt érdemes egy fogalmat megérteni, ez a határadókulcs, vagy marginális adókulcs. Ez pedig azt mutatja meg, hogy a bruttó bérjövedelemnek az egységnyi növekedése esetén mekkora plusz adót fizetnek az adott országban. Ez a határadó kulcs az USA-ban a legkisebb az általunk vizsgált országok között. 2022-es OECD adatokat használva az USA-ban ez a határadó kulcs 46% volt, Németországban 47,5%, de például Franciaországban 55,6%, és kimutatható, hogy amennyiben a határadó kulcs emelkedik, azaz azzal csökken a hazavitt kereset, hazavitt jövedelem, így az emberek kevesebbet dolgoznak, átterelődnek akár a háztartási munkába, vagy éppen a fekete gazdaságba.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Erdély Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel az amerikai és az európai munkaerőpiac különbségeiről beszélgetünk. Nézzük meg azt, hogy mennyire termelékenyek az amerikaiak és az európaiak, tehát mennyire eredményes a munkával eltöltött órák száma, mert lehet, hogy az európaiak kevesebbet dolgoznak, kevesebb munkaórát dolgoznak, de mégis ugyanannyit vagy többet állítanak elő, mint az amerikai dolgozók. Így van ez?
Egy lehetséges módja annak, hogy a munka termelékenységét, úgymond a minőségét, hogy mennyit is végeznek el az emberek, hogy ezt vizsgáljuk, megnézzük, az, hogy az egy munkaóra alatt előállított bruttó hozzáadott értéket, tehát az egy munkaóra alatt előállított GDP-t nézzük és vizsgáljuk. Az OECD adatai szerint 1970-es évek óta dinamikusan növekszik a termelékenység mind az USA-ban, mind Németországban, viszont ez a folyamat megakadt az Egyesült Királyságban és Olaszországban. Ha az egy munkaórára jutó előállított GDP szintjét nézzük az adott országok között, az USA-nak láthatóan nagy előnye van. Óránként közel 74 dollárnyi előállított GDP-vel 2022-ben a legmagasabb termelékenységet mutatta az USA gazdasága az európai gazdaságokhoz képest. Sokkal magasabb a munkatermelékenység az USA-ban, mert például Olaszországban egy óra alatt csak 55 dollárnyi GDP-t állítottak elő, szemben az USA-ban 74 dollár volt, vagy akár Németországban is csak 68,6 dollár volt az óránkénti előállított GDP, szemben az USA-ban a 74 dollárral. Egy másik lehetséges módja a termelékenység, a munkatermelékenységének mérésére, ha megnézzük, hogy egy munkavállaló egy adott évben mekkora GDP-t termel, állít elő. A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet adatai szerint egyértelműen az USA-ban a legmagasabb a munkavállalóként előállított GDP nagysága. Ráadásul ennek a növekedése az elmúlt 10 évben megtorpanni látszik mind Németországban, mind Olaszországban, viszont az USA-ban dinamikusan növekedett az elmúlt években. Az USA-ban egy év alatt egy munkavállaló 2022-ben közel 125 ezer dollárt állított elő, termelt. Ezzel szemben mondjuk Németországban csak 84 ezer dollárt, vagy Franciaországban 92 ezer dollárt, Olaszországban 82 ezer dollárt állítottak elő.
Ezek elég jelentős különbségek. Itt kizárólag amiatt vannak ezek a differenciák, mert hogy többet dolgoznak az amerikaiak, vagy van itt más, és például az, hogy ott fejlettebb a technológia.
Igen.
Például.
Látható a számok alapján, hogy többet is dolgoznak, illetve amikor dolgoznak, hatékonyabbak is, és egy munkaóra alatt több hozzáadott értéket állítanak elő. Itt kulturális, egyéni, mentalitásbeli, hozzáállásbeli különbségek is szerepet játszhatnak, de a fejlettebb technológiában is kereshető azért a magyarázat.
Tehát az amerikaiak többet dolgoznak, de jobban is élnek. Persze elgondolkozhatunk azon, hogy megéri-e az, hogy mondjuk több munkával több pénzre tesznek szert, de vajon jobb-e az az élet, ami szinte csak a munkáról szól?
Ez egy érdekes és fontos felvetés is egyben. Itt érdemes lehet megnézni az évente kiadott boldogságindexet, ez a World Happiness Report, amely a világ országait, a világ 109 országát vizsgálja. Az állampolgárok boldogsága, elégedettsége, élettel való hozzáállása, öröme alapján. Az első helyezett 2023-ban Finnország lett, és az ezt követő helyezéseket is európai országok foglalják el: Dánia, Izland, Hollandia, Svédország, Norvégia, Luxemburg. Az első 10 ország között, ami nem európai ország, megtalálható Izrael és Új-Zéland, viszont az USA lecsúszott a top országok közül, csak a 15. helyen áll boldogság szempontjából. Tehát úgymond lehet ez válasz a kérdésre, bár tovább gondolkodásra is az embereket készítheti, hogy tényleg megéri-e többet dolgozni.
Ja, a szerzőpáros egyik fő következtetése a 2006-os könyvben az, hogy ha Európa nem tesz komoly lépéseket, akkor elkerülhetetlen a gazdasági és politikai hanyatlása, és hát valóban azt látjuk manapság, hogy Európa egyre inkább lemarad Ázsiához, vagy az Egyesült Államokhoz képest, de hát azért ez korántsem a ledolgozott munkaórák számával, vagy a munkaerőpiaci különbségekkel van összefüggésben, nem?
Nagyon sok összetevős ez a kérdés is, a gazdaságok versenyképességi rangsora, és ennek csak egy szelete a most vizsgált és bemutatott munkaerőpiaci eltérések. Különféle globális versenyképességi rangsorok állnak rendelkezésünkre, például a Világgazdasági Fórumnak a versenyképességi riportja, vagy akár az MNB is tesz közzé versenyképességi rangsort. Ezek vizsgálják a gazdaságokat, társadalmi, politikai és a kulturális életet, és ebből csak az egyik dimenzió, bár fontos dimenzió a munkaerőpiac és a munkatermelékenység alakulása. Például a világszinten is ismert IMD globális versenyképességi rangsor 336 kritériumon, feltételen alapul, amiből kiszámítják világországainak a versenyképességét. A gazdasági szakirodalom nemzetközi, nemzeti és regionális adatforrásokból egyaránt dolgoznak, figyelembe veszik az üzleti közösség, a kormányzati szervek és a tudományos köröknek a visszajelzéseit is. Ez alapján a rangsor alapján az USA versenyképességben előrébb áll, mint a vizsgált nagy európai gazdaságok, Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, tehát versenyképesebb az USA, mint az európai nagy gazdaságok, amelyek 2023-ban több helyet is visszacsúsztak az előző évek rangsorához képest, mely mögött azért egyrészt az orosz-ukrán háború, annak gazdasági következményei is állhattak, illetve a magas infláció miatti gazdasági helyzet.
Tehát geopolitikai okok, válságok, ez az, ami leginkább a versenyképességünket befolyásolja?
Pontosan egyéb tényezők, gazdasági, kulturális, társadalmi tényezők mellett fontosak.
Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.